Beszélgetések a nagybőti evangéliumokról a Monorita podcaston. Nagybőjt 5. vasárnapjának az evangéliumáról, a bűnös nő történetéről beszélgetünk a Monori Plébánia Szent Erzsébet közösségének a tagjaival, a Kaili házaspárral, Gáborral és Tündével és Bihari Judittal.
Az fogott meg, amikor így elolvastam, hogy és analógiába hozva a mai életünkben is, hogy nagyon sokan vagyunk, sőt, szerintem nagyon mindenki hajlamos az ítélkezésre arra, hogy a másikban a szálkát is, de saját szemében a gerendát sem látja meg. És hát ez az idézet, ez pont erről szól, hogy hogyan tudnánk irgalmasan, vagy megértően, elfogadóan fordulni a másik felé, még akkor is, ha vétkezett, vagy tévedett, vagy olyat tett, ami esetleg számunkra nem annyira tetsző. És itt azért nagyon jó lehet érezni Jézusnak ezt a mélységes szeretetét, hogy se nem engedi bántani, mások által elítélni az asszonyt, és a végén ő maga is ugye nagy megbocsájt, vagy nem büntet, tehát hogy nem ítél el, hanem csak azt mondja, hogy menj és ne vétkezz többet. Szóval, hogy így el tudja fogadni tőle ezt a tévedést, vagy bűnt, és hogy el tudja bocsájtani azzal, hogy felemeli őt arra a szeretet szintjére, ahol ő úgy gondolja, hogy hogy meg tudja, tovább tud lépni ezen, és meg tudja élni ezt a nehézséget. És hogy tanul belőle, inkább ezt, hogy tett a következő lehetőségnél már szembenéző magával, és hogy megváltoztatja a tetteit és cselekedeteit tudatosan.
Bennem az fogott meg ebben a történetben, hogy az asszonynak mekkora hite lehetett abban, hogy Jézus előtti dolgokat, amiket már mennyire bízhatott abban, hogy talán neki is megbocsájt, és nem lesz baj. Majd amikor Jézus lehajolt és rajzolt a földre, írkált, akkor a tömeg szemben is megvolt az a varázsa, úgymond, hogy vagy megbocsájtása, hogy nem akarja szembesíteni, nem akar senkire sem ránézni azzal, hogy ő vétkezett, vagy tudja, hogy ő sem vétek nélküli, hanem inkább a porban rajzolt, és megvárta, hogy egy kis magába szálljon mindenki, és átgondolja, hogy ő is vétkezett, akkor őnek is sincs joga bántani a másikat. És igazából ez a megbocsájtás, az irgalom az, ami nagyon szép ebben a történetben.
Én gondolatként annyit tennék hozzá, hogy ezek a cselekmények, ezek a megkövezés egy olyan ítélet végrehajtás volt, amivel hát nem csak a bűnt akarták fizettetni, hanem el is akarták rettenteni az embereket attól, és az elkövetőket attól, hogy újra bűnbe essenek. Sajnos ez a cselekmény egy indulatot vezérelt cselekmény volt, és akik bírálták az asszonyt, hatottak a népre, azokra az emberekre, akik kívülállók voltak ebben a történetben, és befolyásolták a viselkedésükkel abba az irányba, hogy mindenki bűnösnek tekintse. Annak ellenére, hogy nem bizonyosodtak meg benne, nem voltak jelen. Sokkal többen voltak azok, akik bírálták és elítélték, mint akik valójában látták ezt a cselekményt, vagy szemtanúi, fültanúi, vagy bármilyen tanúi voltak ennek az elkövetett bűnnek. Az nekem nagyon megfogó volt ebben a történetben, hogy a képmutató ítélkezés helyett arra tanított Jézus, hogy ne azonosuljunk ezzel a bűnnel, de bocsássuk meg, és adjunk egy új lehetőséget. És ez egy nagyon lényeges dolog szerintem, hogy egy új lehetőséget adni kell az embereknek. Nem kell azonnal pálcát törni a fejük felett. Lehetőséget kell adni a tovább lépésre, az újra gondolásra, az újra tervezésre, és ezzel a bocsánatot, a bűnbocsánatot gyakorolni.
Kiről szól ez a történet szerintetek?
Jézus,
nem? Jézus, igen.
Hát ott azért ez a farizeusoktól, ez a provokált kihívás, hogy mondja meg ő, hogy mi legyen a nővel, mert ugye a Mózes törvények megvoltak, ők az alapján ítélkeztek, na de akkor ő most mit mond, akkor most ő mit gondol erről? Tehát, hogy itt azért szerettek volna véleményt kicsikarni, hogy ítéljen, vagy ne ítéljen, tehát vagy fekete, vagy fehér, nem? Tehát erre vártak a farizeusok, nem? Tehát azt gondolom.
A farizeusok és az írástudók minden lehetőséget megpróbáltak elcsípni. Azt a lehetőséget, hogy Jézust szembesítsék, és csapdát állítsanak neki. És ezek az események, ezek kapura jöttek arra fordítani, hogy Jézus megtörjék, mint ugye a sátán próbálkozásai, hogy a hatalmával visszaéljen, próbálják erre rá szorítani.
Nagyböjtben vagyunk, és ez az evangélium itt több meghatározó evangélium után hangzik el. Először találkoztunk a kísértések helyével, láttuk a dicsőséget, utána hallottuk a megtérésre való felszólítást. Most vasárnap Lukásra az irgalmasság egyik legszebb történetével, a tékozló fiúval találkoztunk. Nagyböjtbe miért veszik be szerintetek ezt az evangéliumot? Ebbe a sorozatba ez hol helyezkedik el?
Gyakoroljuk a bűnbocsánatot.
A gyónásra való felkészülést, az önismeret. Tehát, hogy gyakoroljuk az önismeretet, hogy minél jobban lássuk azt, hogy itt is vétkeztem, ott is vétkeztem, akkor én sem vagyok méltó arra, hogy ítélkezzem, és én nekem is bocsánatot kell kérnem.
Mind a farizeusok, mind a nő részéről, hogy mind a kettő szembenézzen azzal, hogy vajon hol is követett el bűnt, vagy cselekvéssel, vagy gondolattal, tettel, bármivel. Hát felismeri el magában. Tehát, hogy ő képes-e önmagát megkövezni átvitt értelemben, de hogy képes-e mondjuk egy farizeus is önmagát megkövezni, ha felfedezi magában ezt a hibát, vagy bűnt. Az érdekes az, hogy ugye miután Jézus csendben egy-két mondattal visszahúzta őket a cselekvéstől, tehát magától a megkövezéstől, utána csendben maradt. Senkire nem rólt semmilyen hangos vagy ítélkezős mondatot, hanem egyszerűen csak kijelentette, hogy az dobja rá az első követ, aki soha nem vétett egy bűnt sem, és utána tehát utána tették le a követ, és fordultak el, és szépen halkan csendben elódalogtak, ha jól olvastam. Nem kellett hangos szó, vagy veszekedés, vagy visszavitatkozás, hanem egyszerűen csak egy kijelentő mondatban elmondott két mondat. Ez már egy olyan hatással volt a farizeusokra, hogy akkor elindulhattak egy ilyen megbánáson, vagy elgondolkoztak azon, hogy na akkor vajon mit is csináltunk mi?
Amikor lehajol és rajzolgat a földön, vagy írkál, hogy akkor vajon ő benne kérhette az atyát, hogy édes Istenem, édes atyám, lelküket mozdítsd meg, a memóriájukat frissítsd föl, hogy ők is vétkeztek. szítsd föl bennük az irgalmasság lelkét, hogy, hogy nem szembesítem egy pillantással sem őket, hogy ne érezzék azt, hogy nekik most bármiért vádolnám őket, hanem csak szépen csendben rajzolgatok. Megvárom, amíg ők elmennek, átgondolják. Azt gondolom, hogy ezek olyan apró kis dolgok, hogy nekünk is itt ebben azok az apró csöndben, az a csönd kell ahhoz, hogy mi is át tudjuk érezni, át tudjuk gondolni a mindennapjainkat, az életünket ahhoz, hogy utána előre tudjunk menni.
Egy nagy fordulatot hozott egyébként ez a mondat őtőle, és ezzel ez a fordulat a vádlókból vádlottak lettek hirtelen. Úgyhogy senki nem gyanúsította meg őket. Nem magyarázta meg nekik senki azt, hogy ezzel a mondattal mit szeretett volna sugallni. Meg át kellett gondolniuk azt, hogy mit is akarnak ők tenni. A feltüzelt indulatokat hirtelen letörte ez a mondat. És van, aki rögtön megértette, és van, aki később értette meg.
Igen, és először a vének, azt mondja, hogy először a vének indulnak el, ők sompolyognak el, úgymond, és szépen sorba a többi is, hogy ők már lélekben érettebbek talán. Én nekem sem ment. Akkor gondolkodj, hogy lehet, hogy akkor gondolta át mondjuk akár a legifjabb, vagy bármelyik, hogy őről azt gondoltam, hogy ő is védtelen, sose vétkezett, akkor lehet, hogy mégis. Őről azt gondoltam, hogy ő teljesen tiszta, és én hozzá képest semmi vagyok, akkor én mi jogom maradok itt? Megkövezni egy asszonyt.
Érezhető, hogy bukás is egyébként ezzel a fordulattal így folytatnám. Egy bukás, elbuknak azok, akik eddig gyanúsították az asszonyt. Elbuknak abban, hogy nem tudják Jézust letartóztatni. Nem ezt várják, ők nem erre számítanak, teljesen másra számítanak. Arra számítanak, hogy ők most nyakon csípik, és most viszik is letartóztatják, mert olyan dolgot fog mondani. De nem azt mondja. Nincs benne a számításukban az, hogy ők egy perc múlva már vádlottak lesznek maguktól. Maguk által.
Nekem az jutott eszembe, hogy vajon amikor Jézus lehajol, vagy csak gondolkozik, vagy rajzolgat, bármit is csinál, hogy ő hívja az atyát segítségül, vagy ő egyedül birkózik meg ezzel az óriási feladattal, hogy mi is mindig imádkozunk Istenhez, ha nehéz helyzetben vagyunk, vagy igazából mindig kellene, de hogy azért az mindig elő van. Tehát ha nehéz helyzetben vagyunk, mindig hívjuk Isten segítségét, akkor mindig oda imádkozunk. Vajon ő is kérte Isten segítségét, az Atya segítségét, hogy legyen vele, vagy mit évő legyen, vagy hogy...
Igen, az első lehajolásnál ugye, hogy mit évő legyek, a másodiknál pedig, hogy ízíts föl bennük a bűnbánatot. Hogy szerencsétlen azt, hogy ne akarják most itt agyonkövezni. Viszont, ami nekem még eszembe jutott, hogy az asszony, Gábor is mondta, hogy csak ürügy arra, hogy megkísértsék Jézust. Mi lehet az a mozgatórugó? Oda viszek egy asszonyt, akit elvileg rajta kaptunk nemrég, hogy milyen választ fogok én kapni. Azt fogja mondani, hogy igen, tegyétek, hisz mózesi törvények szerint így van. Mit gondolnak akkor a farizeusok? Jaj, de jó, akkor most őt megkövezzük. Nem tudom, hogy ez most számukra Pipa jól válaszolt, nem válaszolt jól. Vagy ha azt mondja, hogy miért akarjátok bántani, akkor meg nem az asszonnyal fognak foglalkozni, hogy akkor most megkövezik, hanem Jézust viszik. Mekkora elcsendesedés kellett ahhoz Jézusban is, hogy ugye ő már eleve tudja ezeket a gondolatokat, amiért jönnek, hogy őt is meg akarják kísérteni. Nem kifejezetten az asszonyon van a hangsúly, hogy ő vétkezett, hanem őt akarják bántani, szólni, hogy se ő ne vigyék, se pedig az asszonyt ne ítéljék el.
Vagy éppenségen igazából a farizeusok ugye féltek tőle, nem? Tehát, hogy ők azért azzal, ahogyan behangrangozták, hogy ő a messiás, nem tudták, hogy ő, mert azt a farizeusok nem tudták, de valahol féltek tőle. Tehát provokálták, el akarták kapni, pont azért akarták elkapni, hogy ne történhessen meg, amit az írásokból tudtak. És ez a félelem valószínű, ugye, hogy ott írogatott, és nem látták, vagy nem tudták, hát gondolom a tömeg, mindenki nem láthatta, hogy ő most ott ír, vagy bármit csinál. Hát biztos, hogy egyfajta félelmet generált ott a tömegben, hogy na vajon kinek a neve van ott leírva, és hogy akkor mi lesz vele, és hogyha lesújt az atya haragja, hogy az hogy fog megjelenni, lehet benne félelem, nem? Szerintem.
Egy kicsit próbálnék a mai világra átlépni egy irányt, vagy egy gondolatot, hogy ez a helyzet, ez az esemény, ez a mai napokban is hányszor megtörténik egy nap. És olyan módon, hogy nem is látjuk, nem is figyelünk rá. Mondunk ítéletet mások felett, átgondolatlanul. Akár csak azzal, hogy ó, milyen ruhát vett már föl, vagy hát nem köszönt, én se fogok neki köszönni ezen túl. Nem kér bocsánatot, pedig most kellett volna megtennie, és ne szóljatok hozzá, mert ez olyan ember, aki nem érdemli meg. A cselekmény ugyanaz, de nem olyan súlyú, nem olyan erős, bár lehetne. Elítélni egy másik embert azért, mert szerintünk olyan dolgot végzett, olyan dolgot követett el, ami törvénytelen.
Átgondolva így a történetet, van egy szó, amit ma magaddal viszel?
A kő.
Nekem a megbocsátás.
Hát nem egy szó, de csöndben maradni. Bűnben éltem, sötétben, szerelmet pénzért adtam, nem volt kiút, nem volt remény, mind mélyebbre jutottam. Fényed Jézus, az igazság fénye, úgy hasított bele szívembe, mint fuldokló, ki levegőért kapkocs arcom, de a könnyen szabadon futott. Megtisztítottál bűneimtől, értelmet adtál életemnek, legyőzted minden félelmemet, boldog tavasz köszönt most rám, Uram. Az igazság fénye úgy hasított bele szívembe, mint fuldokló, ki levegőért kapkocs arcom, végre a könnyem szabadon futott. Fényed Jézus, az igazság fénye úgy hasított bele szívembe, mint fuldokló,
Köszönöm a részvételt Juditnak, Gábornak és Tündének. Ezzel a Nagybőti Evangéliumok beszélgető sorozata le is zárult. Köszönjük szépen a testvérek figyelmét!